mindenkit magamat nem komparálom be, hanem hozzá. Úgyhogy nem tudom, hogy az előadáson emlékezésre jöttünk össze tulajdonképpen megemlékezni egy technikai dologról, ami vége, meg lezárodott, szépen lezárodott egy szakasz. A távirotikáról. Tulajdonképpen képzeljük el azt, hogy most megszűnne minden. Nincs telefon, nincs rádió, nincs televízió, nincs informatikai jelenleg, semmi a zsebünkben. Mit csinálunk? Mit tudunk csinálni egyáltalán? Integetni tudunk. Kiabálni tudunk. Kiabálni tudunk. Bizonyos jelentéseket kell adnunk egymásnak. Jelzéseknek ugye akkor van értelme, ha bizonyos jelentésük. Rendelünk hozzá egy-egy jelzéset. Most mindegy, hogy az integetés. Hát igen, üsselek.
Nyomj egy F5-öt.
Tessék?
Nyomj egy F5-öt.
Milyen?
F5. Akkor nagyobb lesz.
Ja, nagyobb lesz, akkor nem értettem. Jó, köszönöm. Nem gondoltam. Igen. Jaj, ne.
Nem gyorsan nem megy.
Nem megyek gyorsan, köszönöm. Igen. Nos, ugye szóba került az, hogy valamilyen úton módon jeleznünk kell egymásnak, és az a bizonyos dolgokat, jelentést kell adni a jelenségnek, amivel jelzünk. Így alakulnak ki lassan a nyelvek, meg a bizonyos ilyen szakmai zsargonok, ahogy ezt lehet mondani. A kezek. Ugye embernek nincs nagy kezei, messzire nem látszik, ha integetünk, de csak megoldotta azt, hogy 6 méteres nagy, hatalmas nagy karok kombinációit kihasználva. Engedjétek meg, hogy leüljek, mert nem vagyok annyi állapotban. És tornyokba építve fantasztikus hálózatot tudtak létrehozni, és gyakorlatilag a végén már olvasható a szöveg, nem tudom mennyire, de így az, amit benne jutottam talán, már 196 kombináció elkezdődik, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kereskedelem, a közlekedés területén mindenre volt lehetőség arra, hogy átvigyék őket. A 18-19. Század kedves műsorra volt a ilyen fizikai, a csodálatos fizika. Gondoljuk a fekete gyémántokban, hogy a gyémántgyőt elégeti be, nyilván, mert ugye ez sík volt, hogy fizika minden. És nagyon tetszik, ki is bekapcsolható villamos delej, ez volt az elektromágnesnek az első neve. Ki is bekapcsolható villamos delej. Villanyos pontos, a villamos értelmezek. Volt egy érdekelni kezdte az elektromos mágneses hatása, és rájött arra, hogy ezzel lehet kezdeni valamit. Most azzal, hogy tulajdonképpen ő jelzéseket tudott adni, akkor az még önmagában nem oldotta meg a problémát. Azt kellett, hogy meg kellett állapodni, hogy milyen jelzés, milyen időpontot, mennyi ideig a tart a jelzés, mennyi a tartalma, mennyi a gyakorisága, ki kellett dolgozni egy valamiféle jelrendszer, ami meg lehetett tanulni, és nem csak meg lehetett tanulni, meg lehetett tanítani is, ami nem volt könnyű, mert tulajdonképpen önálló járó nyelvtudat. Felmerült az igény egy széles körben elfogadható, alkalmazható kódrendszer kialakítására, és tulajdonképpen itt kerültődött az, hogy lehet arra, hogy a jelek és a betűket kell, karaktereket kell továbbítani. Ahhoz, hogy érthető szöveget tudunk továbbítani minél kisebb hibával és minél kisebb, hát minél nagyobb sebessége, minél nagyobb távolsága. Jön, ugye az volt, hogy Morse ABC-t kidolgoztam hozzá, nem csak egyedül, többen dolgoztak rajta, de végül ő alakította ki a végsőt, hát nem ő a végsőt, hanem majdnem a végsőt, nem utána módosítottak még rajta, de kialakult egy nemzetközi számrendszer, egy kódrendszer. Ez nemzetközi kódrendszer az a Morse ABC volt, ami hát gyakorlatilag itt látható a szövegben is, hogy azt vette figyelembe, hogy minél rövidebbek legyenek a távirajtok, tehát az
regisztratosítás volt.
Nem csak az, hanem az volt az érdekes, hogy felfigyelt arra, hogy a szedőszekrényben nem egyformán fordnak a betűk. A leggyorsabban futó betű az E betű volt, az angol ABC-nél, és ennek megfelelően úgy osztotta be a betűket, a leggyakoribb betűk voltak a legrövidebbek. Számokkal gond volt, mert a szám az nem olyan tudás. A számsort adnak, az ember tudásot szállítottak egy önálló kulcsoportot alkotni, méghozzá úgy, hogy ötös csoportokat képezett, így látszik szépen az ötös csoportoknak a... Aki rádióamatőr volt és mozdézott, ugye meg kellett tanulni ízlata, meg kellett tanulni a mozdét. De meg lehetett tanulni, én is megtanultam annak idején.
A vasutas.
Igen. A 120-115-re adtam általában, és a vasután megbuktam a vizsgán, mert kopogott a szer, és nem rendeltesen zavart, mert hozzá voltam szokva fórni a üzemhez. És az én kedvem mindenre, ott van csalányom kéne. De első üzemszerűen alkalmazott a tárgyalárásra, hogy így nézett ki. Hát, szóval tulajdonképpen hihetetlen, de volt egy papírdug a további dolgami, fölhúzható rugós orrami. Akkor volt egy valamiféle galvántele, és volt egy tasztele. És ugye hát először az első papíroknál nem volt még festék, semmi nem volt, csak egyszerűen belenyomta a kis görgő a papírba a jelét. Tehát, hogy hosszú vagy rövid volt a jel, az szerint hosszú vagy rövid vonásokat hagyott. Hát ez nem tudom, mennyire látható. Ez egy akkori, van egy anyagom, egy körbeadom. A lovassággal használatos távjó hálózatnak a egyik állomás csoportja. Egyik átja. Egyik állomás, másik állomás, harmadik állomás. Ott az az érdekessége a harmadiknak, hogy ott telepek átkapcsoló, azok ilyen hüvelyes átkapcsolók voltak, ha bedugták a dugót, akkor kötött át. És a vonaláramot, hogy a vonalon a jelfogoknak a működtetésére kellő mennyiségű áram legyen, a vonal ellenállását leküzdendő, állítható át tették a közbenső állomás szakaszon a telepet. Ott egy ilyen létesítettek csomó telepet, és a dugaszolásra állították a vonalárunkat. Amit látható, ez akkor van, állandóan folyik áram a vezetéken, ebben az állapotban, ahogy lerajzolták. Ez viszont azt jelenti, hogy ha vonalszakadáson az látszik. És ez egy nagyon fontos kelléke volt a későbbiek folyamán. Mennyi hosszabb vonalak voltak, annál nagyobb volt a meghívásodási lehetőség, és sose lehetett tudni, hogy hol van, azt mindig meg kellett keresni, és ennek egyszerű módja előtt ez a megoldás. Az Attila idehajtó távolság az egy nagy gond volt. Nagy gond volt, mert határon túl hiába próbálták növelni a vezetéket, itt mások nem tudtak átni tisztességesen, részben a időállandó miatt, részben pedig, hogy hat a vezetékeknek a feszültségtűrése hatása volt. Nem lehetett, minden határon túl emelni a feszültséget a vonalon a levőtápálásnak, mert átütöttek a kábelek, volt is emiatt kellemetlenség, mert transzatlanti kábelnél például az ott is az volt, hogy átütött a kábel. Hát megint ott a kísérletezés közvetlen dekódó, egy körbeadás nélküli nyomtatás megoldására. Sokféle megoldás született, sokféle készülék is készült, de mégis egyedül egy készülék volt az, ami kiállt az idő próbáját, és az a Siemensnek volt a jól előkészített gyártásra, sorozatgyártásra alkalmas megoldása. Most, ami érdekes volt, hogy adott volt egy feladat. Úgy fordítva csinálták, mint most csináljuk. Először meghatározták a feladatot, a feltételeket meghatározták, és utána fogtak hozzá a tervezéshez, meg a megvalósításhoz. Ez ma már szokatlan, fordítva szoktuk csinálni. Kiderül, hogy nem jó. Látod, nem már akkor később. Na most sokféle megoldás született, de új utat kellett keresni. Tehát adott ott 26 betű, 10 szám, írásjelek is néhány úgynevezett szolgálati karakter átvitel és kinyomtatás. Ez volt az alapfeladat. Megoldás digitális karaktereket feldolgozni képes, elektromechanikus, nincs elektronika, semmi elektronika, tisztán mechanikus rendszer, tehát digitális mechanikus rendszer. Finom meg, hogy csodák nem voltak képesek egyetem kielégíteni a felmerült, úgyhogy új ötletet kellett keresni, ez volt a digitalizálás. Először meg kellett fogalmazni a követelményeket. Hát igen, ez volt a legnehezebb. Követelmény a következő volt. Az ABC nagybetűi, átosz lesz ki, rámegyek, írásjelek, ezek az írásjelek át kellett vinni. Műveleti jelek, három műveleti jel, kezelőjelek, betűváltó, számváltó, majd erre kitérek, hogy miért kellett. Kocsi vissza soremelt, csengetés, kiolt és egy szabadott felhasználó vezérőkód. Ezt kellett tudni minden tárgyépjó készülésről, de akkor még nem volt tárgyépjő, mert eddig tulajdonképpen tárgyépjő morzével kezdődött, azok tárgyjelző készülékek voltak legtöbbre. Hát így kialakult egy olyan kódrendszer, ami az 5 bites kódnak is van tényleges digitális kódja is, analógia is itt van. Tehát gyakorlatilag teljes kódkészlettel gyakorlatilag ki tudta szolgálni a kereskedelmi közlekedést, tulajdonképpen a mindenféle jogi meg egyéb dolgoknak a igényét. Az volt az érdekes, hogy ragaszkodtak, akkor már írógép javában is létezett, a billentyűzet, az a beadás, a billentyűzet. Természetesen, hogy úgy volt, hogy valamihez hasonlítani kellett, tehát a írógéphez hasonló billentyűzetet találtak ki hozzá. Most a különbség annyi, hogy hát kicsit más a elrendezése, mert vannak olyan, olyan karakterek, amiket, vagy olyan nyomok, amiket nem találunk az írógépen. A soremelés azt jelenti, hogy mikor telegítünk egy lapot, sort, akkor megemegy egy-egy sor a papír. A kocsi vissza azt jelenti, hogy a sor végére visszamegy, ezt kézzel lehet vezérelni. A csengő, a felhívás már ellenállomás nem akar belépni, hogy csengetés tudod a másik állomáson. Akkor van, szó között létezik, azzal nem kell foglalkozni. De be kellett vezetni két olyan fogalmat, mert ugye nem volt elegendő karakterünk, ami betű és számváltó. Betűváltót adtuk, akkor betűszöveget írhatunk nyugodtan. Az ellenállomáson is az felett meg, az jelent meg. A számváltót akkor meg a szám. Ezen kívül volt két olyan billentyű, ami hát tulajdonképpen a szó között nem érdekes, hanem a kiott. Az ellenállomásnak a névadóját, névazonosítóját le tudtam kérdezni. Ez egy nagyon nagy előnyült és nagy biztonságot jelentett. Tehát, hogy honnan jött a távirat, azért le tudtam kérdezni annélkül, hogy én fölhívtam a nevét telefonon, megkérdeztem, hogy Majuska, hogy milyen állomás ez, hol vagyunk. Én le tudtam kérdezni. Na most ez a lelke az egész távgépjőnek, azért örülök neki, hogy ezt megtaláltam, mert itt az egész Siemens gyártmányú távgépjőknek a működési elve itt van ezzel a tárgyal. Ha megnézzük, itt van 5 darab választósin, ez az 5 darab. Ilyen felte pályák vannak rajta, és itt van egy nyomogom, vagy egy elbetű billentyűnek a nyoma, a nyomogomra, egy billentyűje. Ha ezt lenyomom, az elbetűnek megfelelő digitális állapotba belép az 5 választósin. Tehát a 0110 szok, tehát szépen digitálisan. Na most ezt extenzereken keresztül, kontaktusokon keresztül sorba meg leolvassuk, sorba megnézzük, tehát sorba fejtjük a párhuzamos kódot, utána ezt átviszi az átviteli úton, nem megy a képet. Körbe megyek, nem nagyon rosszul mozgok, nem akarok keresni. Itt ezen a vezetéken átjön tápáláson kívül, ide át nem nyugodik. Két évek átszépek valahogy. Látok, rendesen volt, már jó volt. No. Most itt van egy vevőmágnes, ugyanez a játék játszódik le, és ugyanúgy beállítja ezeket a sineket sorba egymás után, hogy, hogy volt keresztés, nem volt keresztés, és itt beesik egy sín, az elvetőnek a sínje. Csak ez esik be, többi nem. Úgy van meg, ezek a pályák úgy vannak megválasztva, hogy csak az esik be, semmi más. Tehát én most azt csináltam, hogy megnyomtam egy billentyűt, mondjuk az elvetőnek a billentyűjét, beállítottam párhuzamos kódba ennek a kódját, beolvastam egyenként soros kódként, átvittem soros kódként, visszaalakítottam párhuzamos kódra, és ez beesett ez a billentyűnek a karja, és ezzel meg ennek a segítségével tudunk nyomtatni. Hogy tudunk nyomtatni? Nagyon egyszerűen. Ilyenek tárgyaim is, amikor eljöttem, még mozog is ügyelsz. Sajnos elég köztállapotban vagyok, hogy elnézéseteket kérem.
Jó.
Ez nem tudom, mennyire látszik. Itt vannak a sínek. Az a sín, ami a weboldalon beáll. Ide beesik a billentyű, a betűkarnak az alsó, ez a billentyű része, és van egy ugyan egy csapósín. Ez minden egyes alkalom, amikor a gép kapcsolatkozik, egyet csap. Tehát minden egyes karakternél csap egyet. Csak azokat a csak azt a betűkart tudja fölemelni, ugye itt rakaszkodik meg, ami beesett. Ami nem esett be, az semmit nem csinál, az ott hagyja békében. Tehát ki tudom, ha itt elbetű van rajta, ez a betűkörön, akkor ha ezt meghúzott, akkor ezt oda csapja a papírra, és megjelenik a kinyomtatott elbetű. Ugye milyen egyszerű és tisztán mechanikusan megoldva. Nincs semmi elektronika.
Nincs képernyő, nincs
lenőrzés, meg egyéb.
A digitalizáció alapja.
Igen, és általában a tudománynak a spekulatív részét tiszteltem mindig nagyon, amikor minden külső eszköz nélkül, meg háttér nélkül tudtak nagyokat alkotni. Ez szerintem egy szenzációs. Na, tulajdonképpen ezzel megoldották azt, hogy volt egy készülék, amit tud írni, olvasni, tudta venni a saját, és a másik nagyon nagy előnye ennek, hogy a saját adását is veszi, tehát azt is tudja nyomtatni. Tehát amit ő ad, arra is készülhet kópia saját magának. Hát a különböző képek, különböző idővel, hát az első látszik, hogy tárkoz valami még ötli. A csoda, az első csoda a T-68-as volt. Aki szedett már ilyen gépet T-re, biztos láttam, hogy ezt nem kell nekem magyarázni. Az egy mechanikai csoda, a kis körsínyeivel együtt az egész. Abban minden benne volt, központi volt a kezdve, minden benne volt a T-68-ban. Előtti a katonai célokkal készült, nekem volt egy 12 voltos változatom belőle. Na most ezek X a lakaiok voltak, később megjelentek a lakaiok készülékek, és ennek az egyik csúcskészüléke, a mechanikus csúcskészüléke a T-100-as volt. Abban minden benne van, a lukasztó egységben, amit beszélek később, a luxalagolvasó, a központhívó és maga a távírókészülék. Na most, hát itt ugye a gépeknél van egy nagy probléma, visszatérek egy kicsit a... Ahhoz, hogy én át tudjam alakítani, rendbe tudjam tartani, tehát amit itt beadtam, sorba fejtettem, a másik oldalon vissza akarom fejteni, az kell, hogy az adó és a vétel oldal inkább legyen egymással. Tudjuk, nem mindegy, hogy a következő impulzus mikor érkezik meg, és hogy hogyan. Ezért meg kell oldani valahogy, a szinkron az a legegyszerűbb, csak hát az volt a baj, hogy a két motor szinkron járat, ez nem volt egyszerű. Hiába találták ki a úgynevezett súlyrendszer, repülősúlyos rendszer, hogy volt egy centrifugális szabályzógát, egy kis tömeggel, és amikor túlkörgött a fordulatnál, akkor az elemelkedett a kis tömeg, és beiktatott egy elemás a motor soros körébe. És akkor egy ilyen jellegzetes, ilyen fújdáló sebességváltozások voltak. De ez nem elegendő. Kitalálták azt, hogy ha nem szinkron módon csinálják, akkor nem halmozódik a sebességhiba, mint ahogy a szinkronnál, ugye folyamatosan épül rá hiba, és a végül teljesen kiszalad a szinkronból, nem mindegy, hogy melyik pillanatban érkezik meg az impulzus. Kitalálták az ügyes startup rendszert, az, hogy mindig újra indul a gép, minden karakternél. Ez azt jelenti, hogy minden karakternél egy tengelykapcsoló van, ami újra indítja a motort. De nem a motort, a motorforog, de összekapcsolja a készüléket, ez az aktív része. Most ennek az az előnye, hogy a startrendszer azonnal újból indul mindig, a harmadati hiba is mindig újból indul, tehát olyan kicsire le lehet szorítani, hogy nem okoz gondot, nem okoz üzemzavart, de üzemi gondot. Úgyhogy az országos hálózatoknak, a későbbi hálózatoknak nagy része az, aszinkron rendszerű. Most itt látható, hogy tulajdonképpen a startup rendszernél beiktattak meg egy plusz impulzus. A hatodik impulzus egy 30 millisekundum, most tehát egy mögel hosszú impulzus, az megállítja a átvitelt. Vissza akartam menni, de még... Igen. A mellette még ugye elektronikus dolgok, elektronika nem lévén, elektromos dolgok mellett, az is érdekes volt, hogy ki kellett szolgálni ezeket az átvitel technikai dolgokat. Egyenmásra jelentek meg olyan elektromechanikus eszközök, amit szinte hihetetlen precizitással tudták. Ilyen csoda volt a polarizáció, fogom majd később erre visszatérek, ami egy millisekundon belül bőven tudott gyorsan is megtisztatóan kettős áron jeleket tudott feldolgozni. Ilyen volt az emelő választógép, ami maga a csoda volt szintén, amikor jöttek a számtársás időszakok. Az első számjegye felemelte az emeletre, és a második számjegye meg bevitte a illetékes ponthoz a kontrasztot. Tehát így száz állomás összekapcsolható volt. Ez később a telefonia használta, kezdődő használta csak a távirtechnika. Az első betűnyomtató üzemeltetése közben ugye rájöttek már, hogy ez sok minden másra is jó. Például, hogyha tudjuk tárolni a bestjeleket, abban az esetben az a helyzet, hogy akkor bármit előtt tudjuk venni, meg tudjuk ismételni, ha egy bizás itt van, akkor lehet, tehát archiválni lehet vele. Kitalálták a lukszalagot, ahol az ötös kód megjelenik a lukasztással együtt, és egy további torlóksorral. Ennek ő egy öppad nagy előnye, hogy képadással hibátlanul, gyorsan, tisztül, vissza lehetett, át lehetett, előkészített anyagokat lehetett továbbítani. Tehát még egyszer, előkészített anyagokat is. Hát aztán megjelent az elektronika. Hát itt az újabb technológia lehetőségeket jutott, a szülők lehetővé tették, hogy kiszintű erősítő jeleknek az átvizeknek az erősítő. Ugye itt most már nem arról szól, hogy átvizi a kábelet a nagy feszültség, amit táplál, muszáj táplálni, hogy valahogy működjön az egész rendszer. Jelfognak a kooperási szintjét el kellett érni valahogy. Itt kis szintű jelekkel tudtunk dolgozni, váltakozó jelekkel erősíteni lehetett, ez már több volt. Három alapvető modulációs rendszer volt, egyennél a 2-3 volt, ami valamit segített az átvizelő úton, vagy átvizelő minősége. Váltalánál volt a rangutató modulát és a frekvencia modulát rendszer. Hát a frekvencia modulát tervezte a legjobban. Azt mondja, hogy egy hangfrekvenciás tartományban a 300-3400-ig 24 vibráló csatornát el tudtak helyezni. Tehát 24 távjó üzemelhetett egyfolytában egyszerre azon a bevezetésen. Az első ilyen bevezetés neve frekvencia modulát, vibráló távjó bevezetés FMPT volt. Na, ez volt a csodája az FMPT-nek. Tulajdonképpen ezzel a kialakított hálózattal mindent meg lehetett csinálni. Lehetett, hogy két végpont között 24 csatorna folyt folyamatosan, mert átvitelt. Lehetett, hogy csinálni, hogy 6-ot közben leágasztattak, lehetett, hogy 3-at még hozzáadtak az rendszerhez. Itt jól látszik a különböző variák. Annyit csináltak, csak hogy a párhuzamos kapcsolás miatt 10-szeresű átvitelenciával léptek be a hálózatba. Tehát, hogy ne terelje le a hálózatot a párhuzamos csatlakozás. Itt látszik a nyilatkozatját, hogy itt például hozzáadunk csatornát, két csatornát, az 5-ös 6-os csatornát is hozzáadjuk, és ahol benne van az 5-ös 6-os csatorna, az oda eljön és az oda információt tud közölni. Ha nincs benne, akkor nem kér semmit, ha a másik oldalról ment, akkor ott fog megjelenni. Tehát gyakorlatilag egy nagyon rugalmas, megbízható rendszert sikerült kialakítani, amelyiknél főleg a közlekedésnél, nem a vasútnál nagyon-nagyon nagy probléma volt az, hogy oszlop volt a hálózat, minden állomásra leágazást kellett volna csinálni, amit nem lehetett egyaránt a távirajtozásra jól megcsinálni. Itt simán minden állomás fel lehetett fűzni a hálózatot.
Ha szabad elmenni, ha szabad vele kontárkodni.
Hogy nem tudom ennyi részt.
Hogy a Jánosék csináltak egy olyan megoldást, hogy itt is volt egy AMVT, meg FMVT, meg ott is,
igen.
24 csatornás, és akkor mondjuk 12 csatornát erről a helyről átvittek oda, utána a másik 12-t azt mondjuk úgynevezett igazgatósági határáig vitték, és innentől fölvehették, és tovább vihették.
Teljesen flexibilis volt a vette, parancsolj!
Tehát a két alsó 12 csatornát meg kellett felezni, és így 36
elvitték. Akár csatornáként lehetett bontani, szóval az FMPT-nek ez az a csodája.
Elvileg az AMVT-t szülőnek lehet mondani, ez az egyik kritérium.
Persze, természetesen.
A másik kritérium pedig az, hogy nem 220-as, hanem 420-as árak
körül. Jó, hát azt én nem mondtam most, hogy
ne. De egy év árak van. Elnézést
kérek, Jó, hogy így egyáltalán, de egyébként a Petra 420-as különbözőt. Én annak vettem, hogy elnézést kérek.
Jó, semmi.
De köszönöm, hogy szóltál.
Megköszöntem szívem.
Na most így látszik a frekvencia modulát végképpen, hogy hogy osztották el a csatornákat. 120 Hz-es távolsága vannak a csatornák, és a csatorna löket, ami elhangolódás, az 20-30 Hz. És így ilyen olyan csatornacsoportok, ahol 24, így alakult ki a 24 csatornás átvitel. Vasúti hálózatnak egy térképe, budapesti nagyközpontra, vagy a központra még szólni fogok, munkahelyek és az igazgatóságoknak. Tehát itt egy országos hálózatunk, egy nagyon nagy országos hálózatunk volt, tehát a hálózatunk már vasútnál. Kelet is már a közlekedésnek egyik alaptétele volt. És a rádiónak volt még egy másik funkció, egy balesetvizsgálat eseti jogi dolgoknál is bizonyítékot szolgált. Tudni, ha nem volt a kezelő a helyén, akkor is kinyomtatta a táviratot. Tehát ha én valahol küldtem egy táviratot, az kinyomtatta, és az megjelent, szóval csinált egy hardcopyt, amikor kértem volna. És ez nagyon fontos, utána vidák balesetek, mert egyéb dolgoknál a vizsgálat miatt ez fontos volt. Hát nem olvasom fel, ha hagyom, el tudjátok olvasni, ez az ilyen általános dolgok. Jöttek az automata központok, és ki kellett alakítani, mert kézikapcsolással mentek először a készülékekön. Ki kellett alakítani valamiféle számrendszert, valami kapcsolási rendszert, vagy rendet, ami szerint lehet dolgoztatni. És ezért volt az, hogy jaj, hát másik vagyok már. És türelmet kérek, mert nem, most lesz jó. Kezdem nem a régi. Na, tehát az igényes partner munkahely, a tárválasztás. Gyakorlatilag az elektronikus központok, ez kezdett, hogy a mechanikus lukaszolható központ egyszer volt, hát a bizonyos mennyiség után már ez nem volt elvonatú. Tehát sok kábelbe elvesztek, hogy csinálta, amit neki csinálta, tudja, hogy milyen a hatalom volt a kapcsolódási magoknak a javítása. És akkor jöttek az, hát legelőször a vasútnál a Siemensnek a TG39-es volt, és az már automata központ volt, az már azt tudta, hogy szöveget tudott adni, követő kapcsolatot tudott létesíteni. Tehát egyszerre öt állomást be tudott hívni úgy, hogy ki tudta önteni a követő kapcsolatban információt. Közlekedésnél tulajdonképpen a távgépíró alapja volt az egész közlekedési hálózatnak, mert adminisztratíve is, meg irányítás szempontjából is ellátott egy olyan feladatot, amit másképp nem tudtak megcsinálni. Kialakították az egységes hívószámrendszert, és a számtárcsa, a központ hívó rész, az automata központtal kapcsolatban minden komolyabb hírni, ahol ott bekerült. Bekerült ez a gyúszalak, tészázasnál szóltam arra, hogy minden van tészázokra benne. A gyúszalak egység, a központ hívó egység, a szalagok azt és a gyúszalak olvasók készülnék, aki a gépadó is bekerült. Így alkalmasra vált ez a készülék, hogy teljes értékű információáramlást lehetett megvalósítani vele. Hát igen, csak aztán jöttek a dolgok. Ezek két hálózat 50 voltak. Tehát egy kötött sebességű. Hát van 70 és 100, 200 volt és feledett volna gyorsítani, de annyi nem volt értelme, mert nem lett volna értelme. Jöttek az, hogy ilyen nagy hálózatokat már felügyelni kellett valahogy. Minden központi felügyelet volt a MÁV-nak a déli pályában, amikor készítettünk egy ilyen komoly nagy felügyeleti egység, országos felügyeleti rendszer. Ide jöttek az összes vonal, a budapesti kórszak, ha visszatérek egy pillanatra. Igen. Lehet látni, hogy az összes vidéki központnak a tönkéje, bejött a központba, a budapesti központba. Itt minden összeköttetés nem lépek ide. Ide érkezett be, ezek a csatlakozókra. Bármelyik csatlakozó, bármelyik vonalatot ki lehetett választani, és vizsgálatra át lehetett adni. Ez maga, ez a készülék, ez volt alkalmas mindenre. Frekvenciamért, tordításmért, szöveget adott, szóval ez, amit kellett a távolítótechnikai készülékekhez. Ez ezzel az épületre került kifejlesztése, és ez nagyon sikeres bevezetésünk volt. Személynek előtt egyébként nem tudják, hogy mikor bontották, nem tudjuk, hogy hova lett. Pedig hát ez egy nagy bevezetés volt. Úgy kovasson belül. Igen, sajnálom, hát ha elolvasátok, ez most nem dicsekőszézzel tőlünk, és a kollégáim előtt az én munkám is volt ez egyébként. Hát aztán jön a tulajdonképpen a történelmi része. Volt a távjó, a kék jó az ugye azt jelentett, hogy indigó, a másod korunkat megpuszta tényleg a vonalakat, de a betűnyomtató a távképjó készülékeknek a történelmi krónikája az itt van. És látjuk, hogy tétházas volt a legnagyobb bűnösségbe gyártott és alkalmazott távképjó készülék. A távképjó készülékek a számítógépek megjelenésénél azt hittük, hogy fölöslegesé válnak. Igen ám, de kiderült, hogy az országos hálózatnál mellett dolgozott egy másik hálózatnál, amikor az országos határforgalmi információs rendszere. Tehát tárolóprogram vezérési dolgokat ES-232-es rendszer szabály szerint kellett felépíteni, És erre tulajdonképpen alig kellett valamit átalakítani a számítógépre alkalmasul. Terminálként használtuk a többi 2000 tárgyalókészüléküket. El tudtuk érni azt vele, hogy amikor beérkezett Dalmatba egy vonat, bekerült Miskolcra, vagy a szolnoki pályaudvarra, csak kocsi rendezésre, bekivették volna egy művén, amikor a határomáson kilépett, ott volt a számla, a szállító levél minden két ember volt. Ez a határkapom információs rendszernek számítógép helye, számítógép terminálon kinyitott az volt. Hát a TV39B azok az első komoly központhívók, vagy számítógép központunk, és hát a távválasztásnak a szintzési rendszer az egyetlen volt, az 7 igazgatóságunk volt, 6 illető pluszáhogy. Aztán jött a NEDIX, az egy komoly távvezérlési, programvezérlési stratégiai központ volt, és utána megvettük az összes igazgatósághoz a Sachemnek, a francia cégnek a elektronikus központját. Ez volt szerencsére nekem üzembe helyezni őket, és hát pár is én voltam kint a kollégákkal együtt. Ez volt a hadsúdala tulajdonképpen a tárgyépíróknak, mert 2009-ben a tárgyépíróhálózatot lekapcsolták és áttértek émire, de a kommunikációra. Hát ez volt egy rövid összefoglaló, nem akartam nagyon hosszúadalmasan taglalni a dolgokat, nem tudom, hogy kérdésetek van. Köszönöm a figyelmet.
János, mindjárt mondanám, nem 1987-ben lépett be a NEDIX, hanem 83-ban.
Összeadatomban akkor kell majd kijavítom.
És a tárgépírós hálózat az pedig teljes egészében 63-ra készült el. Az volt a Szombathely volt az utolsó, amelyik már RFT gyártmányú tárgépíró.
Az igen, de amikor már a szagyenek bekapcsoltak, akkor már nem volt semmi. Akkor már, megmondom őszintén, meg is voltam sértődve. Gyakorlatilag a más távolgővállalatot, a Palongőző meg Hanisfácsi meg én csináltuk végig. És mikor lebontották az egész hálózatot, azt sem mondta senki, hogy hát. Nem akarok megsértődni, mert nem, nincs értelme. Szép volt ez a berendezés, amit csináltunk. Ez itt van a megjelent külföldön voltunk. Sok helyre kellett volna máshova is berendezés, belőle ott vannak a dokumentációi. És azt, hogy mondjam neked, döntést kaptam még, hogy nekem kellett megvinni ezt a tanulmányt, ami a TG hálózat felszámolására. Köszönöm a türelmeteket, parancsolatot!
Egy kérdésem lenne nekem, ugye itt is szó volt ugye a tudományos központi elemekről, de magáról összekötő hálózatról, arról nem mondtál semmit.
De azt nem, hogy FNVT-ről beszéltem.
De nem úgy értem, hanem az, hogy nyugodj, de több száz kilométer távolságok vannak ugye a adó és elemű állomások között. Ott milyen módon oldották meg azt, hogy a jel átvétel az valóban valós legyen és ne torzuljon a hálózat.
Hát a, tulajdonképpen
az erősítő hálózat meg egyik
torzuljon.
Nem volt baj egyébként, mert most már volt egy összekötetésünk, mint a Berlinen, és semmi gondot nem okozott, de kiszintű jeleket dolgoztunk fel és erősítettük. A torzítások nagyobbak voltak, ez egyértelmű volt, szóval a távolítás nem volt.
A változó távvédő rendszereket arra tervezték, hogy a távbeszélő konfrekvencia átvédő csatornákat tudja átműködni.
Igen.
Mindenki ez a csatornák.
Ez a lényeg.
Igen. Ez a lényeg. Most abban a 300-3400 percig terjedő sávban, ahol 24 vagy, nagyon-nagyon szerencsés esetben 26 csatornát belerkésre.
Igen, a két térső csatorna, jó csatorna.
Meg a legfelső. Ott még nagyon nagy távolságoknál sincs semmilyen probléma. A Magyar Postának volt az Budapest-New York.
Igen.
Vásáron után jó rendszer.
Ez volt a Vásáron után
Budapest-Miami. Nem volt semmi jó.
Zaj, hogy jöttem?
Igen, hát ha beszéde jó, akkor erre is jó.
Hát
ez
egyébként
nem egészen
igaz,
de majdnem.
Hát majdnem, most itt annyiból, hogy a trendélyeknek jelentősebben, szóval maga a trendélyes hatása az négy tögeleknek a fátvitele.
Egyébként később már nem tudom, hogy látni a Málmára egy megjön divatba, de a Magyar Posta például időosztásos rendszereket használt már a 80-as évek második felétől.
Más volt a szükségletünk a Málnak.
TDM rendszereket használtunk, 45 csatorna. Egy kapcsolat is sárga.
Hát igen, volt lehetőség arra, hogy mit, ha nem volt nagy távolság, akkor lehetett csökkenteni a csatornasáv szélességet még tovább.
Hát igen,
másképp volt. Jó, megszervezés volt.
Jó, egy fiam kérdésem erre, bocsánat. A csúcsidőben hány távgépíró lógott ezen a hálózaton?
Sok, azért nem tudom, mert kb. 200 távolkészülőkünk volt, de ennek egy része pont-pont között összekötelezett. Most helyben nem tudok erre válaszolni, nem kérdezett ki.
Körülbelül Budapest és valamennyi igazgatóság között, Budapest és valamennyi igazgatóság között körülbelül a trönköknek a száma 3-4 vagy 5
volt.
Na most, hogy az átviteli út milyen volt? A Magyar Államvasutak először úgynevezett BBU rendszerű háromcsatornás rendszereket alkalmazott, amelyek 300-tól 2700 Hz-es átvitelt biztosítottak, utána jött a BSU. BBU, ez már 3400 Hz-ig felső határa volt. Ezzel lehetett elvileg telefonálni. Távírót nem tudom, hogy használtak-e.
Használtak ezt, akkor pont egyébként hogy egyébként valamit elfelejtettem mondani. A BFO BSO-nak például egy-egy csatornáján föl lehetett tenni a 24 csatornás távírót, tehát a BFO-nek volt BFO-ja, még BFO-ja. Tehát mi használtuk úgy, hogy BFO-t például annak egy hangfekvésztés csatornával vettük a BFO-t. És jó volt.
Na, utána jött a BHG-nak a BTO 3x4-es vívőáramú berendezése, amely azt jelentette, hogy három beszédcsatorna volt, és fölötte a 3400 és a 4000 Hz között volt 4 darab távíró csatorna. Na mostan ezekkel azért elég sok baj volt, úgy őszintén szóval, mert a légvezetékek sem voltak olyan nagyon jók, és utána, amikor a BHG-ból áttették az átvitel technikát a telefongyárba, akkor fejlesztették ki először az úgynevezett BO 3x2-eseket, félvezetős megoldása, mert a BTO az elektroncsöves. Tehát ott volt probléma, hogy elektroncső problémák voltak, és az átvitel technika a légvezeték. Hát nem a Magyar Államvasutak tartotta fönn a légvezetéket, hanem egy másik társaság, de nem akarom mondani a nevét.
Hát
akkor a Magyar Posta, ugye? És hát azok nem nagyon ügyködtek a vasúti átvitel technikai szempontjából.
Hát, ami
és akkor utána jött a VBO, az már 12-es csatorná lett, és a későbbiek során már a 80-as évek közepe tájékán megjelentek a 300 csatornás. Még előtte megjelentek a 60 csatornás rendszerek, ilyen volt például Budapest-Szeged között, vagy Szombathelytől Celdömölkig, vagy mit tudom én, és akkor utána jöttek, voltak 120 csatornás rendszerek, például Veszprémtől Lepelesi Jófok irányába, vagy aztán jöttek a 300 csatornás rendszerek, amelyek először Budapesten a budai távközlési üzemet, vagy főnökséget, összekötötték a vezérigazgatósággal, az igazgatósággal, és utána már vidéki viszonylatban voltak 300 csatornás rendszerek. Aztán 1992-től pedig BD 30x32-es PCM rendszerek jelentek meg a vasútnál, amelyeken lehetett távíró átvitelt is csinálni, és mondjuk, hogy 1993-tól megjelentek az SDH rendszerek, amelyek ugye képesek akár 7600 távbeszélő csatornát
átvinni. korábban
úgyhogy most a vasútnak vannak ezek az SDH rendszerei, de van neki IP hálózatom. Nem úgy hívják, hogy internet, hanem intranet.
Kérdésem lenne. Az előadásban elhangzott, hogy moszkvai összekötetés. Most nekem van egy olyan információ, hogy valamikor az 1950-es években volt egy rendszer, amiben úgynevezett HEL-rendszeri táviró gépeket alkalmaztak. Erről a HEL dologról közöttünk van valaki, akinek van információja. Akár postai vonalon,
ha bár a HEL annak idején elvírtáméröként dolgozott.
A hamiség dolog.
Hamiség dolog is volt, de mindegy igaz.
A vasútnak is volt.
Az igazgatóság tetején, az a kocsulán haladóan tenne. És az ritmikus távjó volt, és kellett tartani a ritmusnak, hogy a kérdést akkor
ez mikor tűnt?
Nem tudom.
1941-től 1956-ig működött, és az volt a helyzet, hogy mivel lett egy elnézésre, be kell vennem a politikát, akárhogyan is mondod, az 50-es évek közepe tájékán, vagy az elején megjelent egy láncos kutya Magyarország déli határánál. Azt tudjátok, hogy ki volt a láncos kutya. És ezért a pártbizottság olyan, vagy a minisztérium olyan utasítást adott, hogy mivel ez hosszú hullámú adó működik, ez azt jelenti, hogy ennek a hullámai átmennek a láncos kutyához, és a sokat fogugaték. És ezért azt mondták, hogy le kell szerelni. Sőt, mi több, nem csak, hogy leszerelni, akik intézték ezt a dolgot a Székely Tamásék, meg akarták menteni, hogy legalább egy berendezést meg lehessen menteni. Nem lehetett, hanem elvitték is, összeszörték, hogy hívják a ilyen úthenger, vagy mi a fenével mentek.
A gépgyárba, a mezőgazdasági gépgyárba ilyen nagy folyóval szívták be az adókat. Ami a falat bontanak, tudjátok, ez nagyon hatékony, igen. Ma se általán néha valahol bevezetni, csak nem, na mindegy.
Nem politizálni.
Nem. De tényleg, annyian nem vigyázunk a technikai dolgainkat, tényleg nem vigyázunk ezt. És egy normális technikai múzeum. Én nagyon örülök, hogy a távjó múzeum, nem, ha nem szólotok, nem mondjátok, akkor én nem is tudok arra, pedig hát csak közel voltam a távjó technikához, és nagyon örülök, hogy itt vagy.
A budai távközlési üzemben az alsó utcában szerettünk volna csinálni egy múzeumot, egy távbeszélő múzeumot.
Csak a belsőszink a bennemben.
Nem lehetett. Mert akkor rossz fazban volt a távközlés.
De most ott van üresen.
Tessék?
De most ott van üresen.
Hol vannak már a
működés? El lehetne indulni. Lenne akarat,
hát én már ugyanis.
Alulról és fölülről is, akkor ott még lehetne valamit csinálni.
Az akarat, nem csak azt szoktak törődni ez a baj, tudod?
El kell kezdeni még összeszedni az, ami van, ugye vasúti vonalról, mert még vannak.
Hát miért több?
Persze.
Kókásírás és vasúti is az volt, hogy de nem távíró bárha, hogy az utolsó berendezés egy alpészportnál egy ST-25-ös, vagy 2-6-os, amikor leszerelték. Kérte a karbantartója, aki évekig között mit csinált, és már nem volt több belőle, legalább azt az egyet engedjék meg, hogy megvegyek.
Feltállni tárgyal.
Na azért, hogy ilyen leszerelt alkatrészt kivett, mert majdnem kaptam életet egyenlőt.
Volt olyan, hogy nem akar megnevezni az igazgatóságot, de mikor lecserélték a magyar távírókat, is bizonyték, azokat a bécsi zsúzókpiacon eladta, hogy mikor egy kiállítást kellett csinálni, egyetlen egy darab olyan eredeti mozét találtam, ami ráadásul legott mi kellett, nagyon szépen akarta csinálni magának a tudatlan illető, úgyhogy borzasztó volt még nézni, és nincs igényünk, valahogy nem tudom, tényleg, hogy a hatalomnak nincs, hogy a szakembergázat még lecsökkéthet. A Van pénzed? Nincs. Van helyed? Nincs.
Hát akkor mi van?
Hogy szóval
volt a hangot, hogy kétségtel törüljük. Nem, csak az a baj, hogy tényleg a szennyes kapcsolatban meg akartuk menteni a TV39-et. Az az első olyan központ, amely tranzitors jeladó, szövegadó rendelkezett. Ez egy nagyon komoly készülék, hogy a maga idejében az egy csúcsteknika volt. Már építették a nagy tápegységet, az nagy hívőnek az orvok áramellátását. A kedvenget majdnem egy fél évet késtek vele, mert megígérte a közlekedési múzeum tápolgásokat. Nyilatkoztatnak, hogy üzembe helyezzük rajta két készülékkel a központot. Levitte meket Miskolcra, akkor jöttek az, hogy hát nem tudják megoldani a fuvart. Megoldottam volna a fuvart és megoldottam. Akkor nem, hát lehetári probléma van, akkor az a gond, hogy azt kellene csinálni, hogy valami jelképes jobb összeget fizetni, hogy 400 forintot a fizetünk, akkor mi elvihetjük. Elvitt ki a hagyjének. Kifizetem a 400 forintot. Nem lehet, mert kiderült, hogy valami számvételi hivatal, vagy nem tudom, micsoda a hivatal úgy döntött, hogy ezt nem lehet, mert ha nekünk értékes, meg másnak, akkor neki is. Szépen bezúzták.
És hogy ez mennyire jellemző volt egyébként a 70-es évek környékére, akkor még az Érkán dolgoztam, és a központi raktárat akkor töltötték fel áróra, és akkor dolenciális egyéb készülékeknek a részeit is ebben gyűltek üzembe. És utána jött a selejtezési periódus, és minden olyan alkatrészt, ami egyéni nem mozgat, úgyhogy raktár kivér beépítés és számlázás, azt minden akarták semmisíteni. Most akkor jöttek be ezek a mágneses kikötő Lenko rázjátszók, hogy csodálatos Lenko fejeket tettek raktárra. Igen, ám csak amikor ugye annyira jó volt ugye a Lenkónak ez a berendezés, hogy ezen rombolt. Tehát nem jött a raktár mozgás, ugye meg nem volt. Erre mit csináltak? Azt mondták, hogy akkor így leselejtezni. És ugyanaz a játékot azt kérdezték, hogy akkor voltak ilyen leselejtező helyek, ez valahol a pesti kórháznak, az még nem volt kórház, féli volt, és az egy hatalmas nagy úthengerrel ezeket az részeket, amit úgymond nem mozogtam, szépen kiszórták és végigmentek az úthengerrel. És amikor nekünk is ellen kellett lenni, mert hivatalból ugye ott voltunk, és mondom, egyet megmentek magamnak, hát ez nem létezik, hogy itt minden összetúrnak. Két ember rontott rám, csavarták a kezemből, hogy már pedig hozzá nem nyúl, hát mit akar vele? Mondtam, hát egyáltalán értem. Hát, és nem, hogy eladták volna az ezermesternek annak, mert ezek a kis pénzt csináltak volna bele, mert hagyták úgy, ahogy van, hogy van, de valaha kötve.
Tartak egy nagyméretű szkopjaik voltak, és nagyméretű szkopcsöveket úgy zúztak össze. Itt ott adottam meg egy ilyen üledékes úrtól, nem mondok el társat, mert nem tudom sehol, hogy van a selejtezés és van a selejtítés. Nagy különbség. Ha nem olyan állapotban van, akkor selejtezési állapotra kell hozni. Ugye milyen ilyen logikus?
Jó, tehát először tönkre kell tenni, és utána lehet tönkre.
Feri egyen egy csomó olyan lokátorcső volt, tudjátok, az a nagy lokátorcső a központi összeállapotra. Azok az is kalapáncsra vették, hogy majdnem baleset is lett belőle, mert ugye ez a hülyeskő az berobbant.
Köszönöm szépen.